Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lehet a segítségű hívásával hozzátok is szólni kívám. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, az Efézusi Levél 6. fejezetének utolsó záró versében, a 24. versben eképpen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunkat, a Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvéreim, 2017 óta következetesen alkalmazzuk ebben a gyülekezetben a lectio continua elvét, a folyamatos igemagyarázat elvét, és itt számos ószövetségi és újszövetségi bibliai könyvet végigmagyaráztunk már. Legutóbb 4 éven keresztül Márk evangéliuma szólt ezeken az Isten tiszteleteken, és most a nyár folyamán befejezve Márk evangéliumát, az Efézusi Levél 6. fejezetét magyaráztuk végig, különös tekintetben a lelki fegyverzetek felöltésére, és hát annak keretét a záró üdvözléseket is ide vettük, így a mai nappal teljes lesz az Efezusi Levél 6. fejezetének magyarázata is. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Ez a kifejezés ütött szöget a fejemben, hogy el nem múló szeretet. Akik itt voltak egy héttel ezelőtt, azok tudják, hogy az előző vers kapcsán részletesen kifejtettem a szeretetről szóló bibliai tanítást, azt árnyaltam is, sőt a hegyi beszéd krisztusi értelmét is áttekintettük a bibliai szeretet értelmében. Azt, hogy a hegyi beszéd mennyiben az Isten országának alkotmánya, és mennyiben vonatkozik kifelé, és hogy mit jelent a mártíromság, a tanúság, akár a krisztusi szeretettel járva ebben a világban, miközben megállapítottuk azt, hogy a mártíromság soha nem ostobaság. Nem akarom most átismételni az egy héttel ezelőtti prédikációt. Akkor árnyaltan szóltam a krisztusi szeretetről, a bibliai szeretetről. Most azonban ezt az árnyalást elhagyjuk, és egy kicsit radikálisabban fogalmazunk, hogy azért a bibliai krisztusi szeretet lényege itt az Efézusi Levél 6. fejezetének magyarázata zárásaként igazán felragyogjon előttünk. Szóval forgassuk a szívünkben és az értelmünkben ezt a kifejezést, hogy el nem múló szeretet. Sőt, kérdőjellel is megfogalmazhatnánk, hogy el nem múló szeretet. Létezik ilyen, hogy el nem múló szeretet. Ha a teljes lekciót figyelemmel hallgattuk, akkor észrevehettük azt, amiről régebben szintén elhangzott egy prédikáció, hogy az apostol milyen tapintatos az efézusi testvérekkel kapcsolatban, amikor így fogalmaz, hogyha valakit érdekel, hogy miként vagyok, mi a helyzetem, milyen helyzetben vagyok és hogy vagyok, akkor kérdezze meg az én kedves testvéremet, Tüchikoszt, akinek levittáltam ezt a levelet, és aki ezt a levelet el fogja vinni hozzátok. Én nem akarlak terhelni benneteket azzal, hogy milyen helyzetben vagyok, miként vagyok, hogy vagyok. Nem is ezért írtam ezt a levelet, nem rólam van szó, hanem Jézus Krisztusról van szó. Nem akarom elmondani az én hogy létem felüli részleteket, nem is lenne illő, való ez ehhez a levélhez, de hogyha valakit mégis érdekel, akkor kérdezze meg Tüchikoszt. Milyen szent tapintat van az apostol hangjában a krisztusi szeretetre nézve, és ez a tapintatos hang felveti azt a következő kérdést, ami nagyon eleven a mai rohanó világunkban, hogy tényleg, kedves testvérem, mennyire érdekel bennünket a másik. Akár az a valaki, akivel egy fedél alatt élünk, akivel együtt dolgozunk, együtt küzdünk, egy gyülekezetbe tartozunk, aki mellett talán most itt ülünk a padokban, mennyire érdekel bennünket a másik. Ha megkérdezzük, hogy hogy vagy, akkor van-e türelmünk ezt igazán végighallgatni, vagy nem is akarunk az illetőre figyelni. Hát kedves testvérek, az Isten színe előtt nem illik nem őszintének lenni, végképp nem illik hazudni. Hát valljuk meg most őszintén, és Pál apostol tapintata is erre a bűnbánatra és bűnlátásra indít bennünket, hogy ebben a rohanó világban egyre kevésbé érdekel bennünket az, hogy miként is, hogy is van a másik. Elég nekünk a magunk baja. És ez nem csak abból fakad, amit egy héttel ezelőtt kifejtettem, hogy amíg a krisztusi soha el nem múló szeretet nem lesz úrrá rajtunk, addig gyarló, érdekvezérelt, ideig való szeretettel tudjuk csak egymást szeretni, ami mindenképpen mulandó szeretet. Tehát addig úrrá lesz rajtunk a bűn, az énesség, az önösség, az önmagunkba szédült üresség. Nyilván ez is benne van abban, hogy egyre kevésbé érdekel bennünket igazán őszintén, hogy hogy van a másik. De van ennek egy másik oka is, és a Biblia erre utal is, mégpedig egy másik helyen, a Galata levélben maga az apostol, hogy hát csak egy határig tudjuk, még a szeretteink körében is egymás terhét hordozni. De ezért hangzik így az apostol intés, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét, majd utána hozzáteszi, mert mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. Vagyis egy darabig tudjuk egymás terhét hordozni, de aztán eljön az az időszak, amikor már nem tudjuk, nem úgy tudjuk, nem olyan odaadással tudjuk, kimerülünk, kifáradunk, a mi erőink is végesek, bármennyire szeretnénk koncentrálni, kitartani, szeretni, és hát mindenkinek a maga terhét kell elhordoznia a Krisztustól elkért erővel. Egyszer egy neves séf egy interjúban mondta a következőt, hogy súlyos balesetet szenvedett, és az egész felső testét begipszelték, és fél évig szinte tehetetlenül feküdt otthon az ágyon. És hát jó volt tapasztalni, hogy az első héten a szerettei, különösen a felesége körbe ugrálták, mire van szükséged, kiszolgálták mindennel, reggeli, ebéd, vacsora, tea, mindenféle földi jó. Aztán, ahogy telt az idő, mert hát fél év az hosszú idő, a második héten, mert hát közben a hétköznapok mennek, és menni kell dolgozni, sőt, a helyet is dolgozni kell, aki beteg, oda szól a feleségének a begipszelt férfi, a neves séf, hogy te legalább a pólómat dobd ide, ne arra, hogy bennem kell, keresd meg valahogy, próbálj meg megmozdulni. Szóval, ugye, értitek, hogy nem csak az önzésről van szó, hanem arról van szó, hogy emberből vagyunk a szeretetet illetően, és egymás terhét csak egy ideig tudjuk hordozni, és egy idő után mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. Vagyis ez az el nem múló szeretet itt a prédikáció kezdetén egy nagy kérdés, és hát a gondolatsor mindenki őszintén folytassa magában, de Szerintem ez az ige egy olyan témával, egy olyan állapottal való szembesülésre késztet bennünket, amelyet egyedüllétnek, árvaságnak, magánynak hívunk, és nem szívesen beszélünk erről az állapotról, pedig a mai ige részben az ezzel való szembenézésre késztet bennünket. Amikor egy 30 éves rákos beteg barátom a 90-es években a következőt mondta nekem, amikor meglátogattam, hogy tudod, drukkolhattok nekem a lelátóról, meg imádkozhattok érte, mint a drukkolás egyenlő az imádsággal, csak világi módon fejezte ki magát, de hát a pályán én magam vagyok egyedül. Emberileg mindenképpen egyedül. Az egyedüllét, a magány, az árvaság, az emberlét árvasága, amely témát mindenképpen elütünk, amíg erre lehetőségünk van, nem is népszerű téma. Goethe mondja az ifjú Werther szerelme, szenvedése és halála című kis regényében, hogy rettenetes, hogy milyen kevesek tudunk lenni mi emberek egymás számára. El nem múló szeretet. És akkor mi a válasz? Ahogy öregszem, egyre inkább vallom, hiszem. És örömmel, hitelesen hirdetem, hogy egyetlen egy valaki létezik, aki el nem múló szeretettel szeret bennünket, és ő szeretett bennünket mindeneknek előtte, hogy az Efézusi Levél kezdete mondja a címzések és az üdvözlések után, úgyhogy kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, ezzel a mindeneket megelőző szeretettel, és ez a szeretet az élő Isten Jézus Krisztusban megmutatott szeretete. És ne kérjétek azt tőlem, hogy ezt a szeretetet én elkezdjem magyarázni. Ezt csak hirdethetjük, mondhatjuk, és a Szentlélek által megtapasztalhatjuk életünk egy pontjától, hogy van el nem múló szeretet, de ez az el nem múló szeretet, az élő Isten soha el nem múló szeretete, amely szeretetet megmutatott Jézus Krisztusban. Ez a szeretet minden emberi értelmet felülhaladó szeretet. Ez a szeretet mindig, amíg a szívünk dobban, Isten népe számára és az egyes hívő ember számára, az övéi számára, mindig megújuló szeretet. Ezt nevezzük igazából kegyelemnek. Isten soha el nem múló szeretetét, minket megelőző szeretetét, a kegyelem legyen azokkal, ugye itt kezdődött a mai ige, amit áldó formulaként is használunk. Minden nap megújul az ő kegyelme az övéi számára, tart még a kegyelmi idő a világ számára is. Isten népe hányszor megtapasztalta ezt a megújító kegyelmet, hát az Ószövetségben is, azóta is az egyházat tekintünk, folyamatosan erről van szó, hogy Isten népe elhagyja az őt kiválasztó istenét, idegen isteneket kezd el imádni, belesüllyed a pogányságba, és amikor rájön, hogy Isten nélkül nem lehet élni, és széthullik az élete, és az isteni rend nélkül minden a nihilbe, a mocsárba zuhan, akkor félelmében ez is kegyelmi állapot újból az Istenéhez kiált, és az Isten szabadítást ad. A Bérák könyve 12-szer írja le ezt a megújuló kegyelmet, és ez a megújuló kegyelem egyszer csak megújító, újjászülő kegyelemmé lesz. Ez a soha el nem múló, megújuló és megújító újjászülő kegyelem, amely ugyanakkor megtartó szeretet és kegyelem. Kedves testvérem, legalább egy konkrétumot idézz fel az életedből, a személyes életedből, eddigi életedből, amelyben megtapasztaltad az Isten soha el nem múló szeretetét, megtartó kegyelmét. Legalább egyet, egy konkrétumot. És adj azért itt és most hálát. Nem egy van, sok van. Vedd észre. Én magam is erre az ige hirdetésre készülve mindezeket így felidéztem magamban. És ebben az esztendőben személyesen nekem nagy igém a Zsoltárok 36.7. Zsoltárok 36.7. Megtartasz, Uram. A Krisztus soha el nem múló, megújuló, újjászülő, határtalan emberi értelemmel felfoghatatlan megtartó szeretete. És ezt a megtartó szeretetet megtapasztalod a személyes életedben, igen, megtapasztaljuk a gyülekezet az egyház életében, mert Isten az ő népét a világ kezdetétől fogva annak végéig megőrzi. Higgyétek el, most mindenki itt ez a divat mondogatja, hogy az egyház haldoklik, az egyház ki fog halni, nézzétek meg a statisztikát, nézzétek meg a számokat. Kedves testvérem, jó jegyezzük meg, hogy Jézus Krisztus ügye győztes ügy, Jézus Krisztus feltámadott a halálból, az egyház jövője az nem statisztikai kategória, az egyház néha kihaltnak látszik. De akkor is van, és Isten mindig megőriz egy maradékot, megőriz egy magot, amely kovász, amely mustármag, amely hatalmas fává növekszik majd, és amely megkeleszti a tésztát. Amikor én ide kerültem 35 évvel ezelőtt ebbe a füstfői gyülekezetbe, az akkori gondok elmondta nekem, ha így fogy majd a gyülekezet, akkor 5 év múlva, 1994-ben, 95-ben bezárhatjuk a templomot. De nem így történt. És az nem az én érdemem, meg nem emberi érdem, hanem Isten megtartó kegyelme, az ő népét megtartó kegyelme, sőt azóta megerősödtük, többen vagyunk, fiataljaink vannak, gyermekeink vannak, és nem csak a nyári időszakban, télen is egyre inkább megtelik ez a templom. És ez nem dicsekvés, hanem hálaadás, ez egy picinke maradnyi gyülekezet. Itt Balatonfüstön, egy katolikus tengerben. És mégis vagyunk. Isten megtartó szeretet a kegyelme a személyes életünkben, az egyház életében és a világban is. Ez a megtartó szeretet, hogy még mindig sokféle istentelenség és békétlenség és pusztítás ellenére tart a kegyelmi idő. Értitek? Határtalan, megújuló, újjászülő, megtartó és megváltó szeretet, hogy ahol az emberi lehetőségek véget érnek, ahol szembesülnénk a magánnyal, hogy akár a szeretteik is akár mennyire akarnak segíteni, már nem tudnak, nincs erejük és lehetőségük segíteni, akkor is van folytatás, mert Isten örök életet, üdvösséget ajándékozott nekünk. Kedves testvéreim, ez a keresztény hit lényege, ez az evangélium, én nem akarom ezt magyarázni, ezt hirdetni kell újból és újból, de nincs más válasz. Kedves testvéreim, ez az emberlét magányára, árvasságára, egyedül létére, mert közösségben is lehetünk nagyon magányosak. Hát én már félek nyáron kimenni a Balaton partra, mert minden parkoló tele van, minden út tele van, minden strand tele van, minden pihenőhely tele van, mindenhol ember. A bicikli úton tömegével vannak, és karambolok vannak a bicikli úton, mert mindenki biciklizik. Megtelt a világ, hát mindenhol ember van, de a tömeg nem közösség. És a tömegben, de sokszor még a közösségben is, ha nem bibliai értelemben közösség, lehet egyedül lenni. És a magányra, az árvaságra, az egyedül létre az egyetlen gyógyszer ez, hogy Isten Jézus Krisztusban soha el nem múló szeretettel, ezzel az imént részletezett szeretettel szeret bennünket. Máté 23, hogy velünk az Isten minden napon a világ végezetéig és azon is túl. Amikor mi elengednénk már az ő kezét, mert fáradunk, ő akkor is tart bennünket. Akkor sem engedte el a kezünket. Ez a soha el nem múló krisztusi szeretet, amely tulajdonképpen a meg nem érdemelt kegyelem. Emlékszem 2020-ban, még éppen a koronavírus járvány kitörése előtt, 2020 februárjában meghívtak az arénába egy Ruzsa Matti koncertre. Hát szerettem Ruzsa Mattit, ha már meghívtak, meghallgatom. Azon megdöbbentem, hogy fullra volt az aréna, rengeteg ember, és hát nyilván a zene mellett valami show is kell az embereknek, 15 ezer embernek mindenképpen. És az énekesnő azt a bravúrt hajtotta végre, hogy egy artista segítségével, egy drótkötélen kijött az aréna közepére, kihúzták őt az aréna közepére, alatta a mélység, és rengeteg ember mindenütt, és hát úgy énekelt, hogy közben forgott pörgött, az artista tartotta a kezét, és úgy énekelte a legnevesebb számait, ami tényleg lenyűgöző volt ebben a zenés showműsorban, és utána olvastam egy cikket, amelyben azt írja, hogy ettől a mutatványtól féltem a legjobban, mert pörögni, forogni és közben énekelni, és hát egyik kezemben a mikrofont is olykor-olykor tartani kellett a mikroport mellett, de egyet tudtam, hogy az a artista testvérem, akire rábíztam magamat, az biztosan tartja és fogja a kezemet. És nem enged alá hullani. Na, hát ez az Isten soha el nem múló szeretetet. Mi szeretetünk ilyen értelemben kérdőjeles, viszont a Krisztus soha el nem múló szeretete az bizonyosság. És hát ebből következik egy gyönyörű gondolat, mert az ige úgy szólt, hogy kegyelem legyen azokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Értitek, erre a szeretetre rádöbbenni, amikor ez a szeretet, ez a soha el nem múló szeretet felragyog a mi életünkben, ez a megtérés, az újjászületés, ez egy csoda. És ez már önmagában kegyelem, kegyelmi állapot, ezt az Isten lelke végzi el bennünk. Amikor felvagyunk, hogy nem vagyok egyedül, hogy nincs létmagány, nincs árvaság, mert Krisztus soha el nem múló szeretettel szeret, és ezt elfogadtam, ezt a szeretetet vehettem, ha ez a szeretet feltöltötte az életemet egyszer s mindenkorra, akkor ezzel a szeretettel nem lehet visszaélni. Nem leszünk tökéletesek, de utána megkapjuk azt a kegyelmi ajándékot is, hogy viszont szerethessük a mi Urunkat. És ennek látható, konkrét jelei vannak az életünkben. Én két ilyen jelet mondok, tehát amikor vettük ezt a soha el nem múló szeretetet, és mi erre rádöbbenve viszont szerethetjük a mi Urunkat, két ilyen jelet hadd mondjak erre a viszont szeretetre nézve. Az egyik, hogyha kaptad ezt a kegyelmet, akkor te magad ebben a világban tele leszel kegyelemmel, irgalommal és részvéttel. Tudjátok, papolhatnak nekem a keresztjének kegyelemről, miközben olyan sok elbűszakodott ember van a mi egyházunkban is, akik ugyanúgy bökögik egymást, mint a világban. Kegyelem, irgalom részvét. Vagy legalábbis erre való törekvés. nem bántom a másikat, és hogyha a másik bánt, akkor én ezt nem folytatom. A Krisztusi szeretet lényege, legalább a szűk körben valahogy ezt megélni, és aztán kivinni a világba, a munkahelyre. Tudjátok, mit jelentene ez sokszor apró mozzanatokban, hogy nem bántom mindig a másikat, nem döködöm, nem provokálom, nem véleményezem állandóan, hogy ez se jó, az se jó, semmi se jó. Kegyelem, irgalom részét, a részét, hogyha legalább jót tenni nem tudok, legalább rosszat tenni nem teszek. Ez az egyik jel, hogy vetted ezt az el nem múló szeretetet, és te viszont szereted az Úr Jézus Krisztus a másik emberben. A másik pedig a hiteles élet. A hitelesség, elmondtam, nem tökéletesség. Ebben a világban, Pál maga mondja, 2 Korintus 5-6, de testben távol élünk az Úrtól. De ugye egyre inkább kiformálódik bennünk a Krisztus. Ugye a magunk feladatában a lehetőségekkel nem visszaélni. Minden gyanakmás ellenére, az Isten erejével tisztább és egyre tisztábban jelen lenni a szolgálatunkban. Tudjátok, szerintem azok az emberek kegyelmesek, irgalmasak és hitelesek, akikről egyre kevesebbet hallunk. Ezt higgyétek el. Talán itt megbocsátjátok nekem, hogy egyházvezetőként tudom, hogy azok a lelkészek végzik hűséggel, hitelesen a munkájukat, akik sem közösségi portálokon nem dobolnak, sem folyamatosan nem adnak be beadványokat, hanem egyszerűen csak a helyükön hűséggel végzik a feladatokat. Tehát aki folyamatosan a maga igazát dobolja, hát az nem biztos, hogy hiteles, hűséges, kegyelmes és irgalmas ember, és vette ezt a krisztusi szeretetet. Értitek, az emberlét magánya, elhagyatottsága, árvassága felett ebben a sokféle kegyetlenségben és hiteltelenségben az egyetlen híd Krisztus soha el nem múló szeretete, és az, hogy mi ezzel a szeretettel szeretetjük egymást. És tudod, hogyha egy szakadék fölötti hidon átmész, akkor nincs itt, ahogy most akkor. Ilyen zsákutca, olyan kerülő, vagy szépen a korlát mentén egyenesen mész a túlpart felé, vagy lezuhansz. Vagyis éppen ez a kegyelem és hitelesség teremti meg az isteni rendet is, és az isteni rend a szabadság tulajdonképpen. Soha el nem múló szeretet? Igen, Krisztusban van soha el nem múló szeretet, és aki ezt a soha el nem múló szeretetet vette, az viszont szereti Krisztust a másikban kegyelemmel és hitelességgel. Mi szeretjük őt, Istent, Krisztust, mert ő előbb szeretett bennünket. Kedves testvéreim, lehet rugódozni, elégedetlennek lenni. Ez nem jó, az nem jó. Kedves testvéreim, soha semmi nem volt jó. Emberek, a színpad, a módszerek, a szereplők változnak. A mocsok az ugyanaz marad. Csak Krisztusban van megújulás. De nem látszott kereszténységgel, hanem igazi ébredéssel. Hát tapasztaljuk meg ezt. Mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Amen.